Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A közel-keleti biztonsági helyzet, különösen a gázai helyzet jelentős kihatással van Európa biztonságára. Ezért Magyarország részvétele a béketanácsban nem csak elveken alapul, hanem saját jól felfogott biztonsági érdekein is. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban az amerikai elnök által kezdeményezett béketanács első ülésén. A magyar kormányfő beszédében nagyra becsülését fejezte ki a magyar nép nevében Donald Trump amerikai elnöknek fáradhatatlan békeerőfeszítéseiért világszerte. Hangsúlyozta, Magyarország az egyetlen olyan ország, amely a legmagasabb szinten képviselteti magát Európai Uniós tagállamként a béketanácsban. Magyarország elvárja az Európai Uniós szabályok betartását az Európai Bizottságtól, és azt, hogy a brüsszeli testület ne Ukrajna bizottságaként viselkedjen, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető a következőképpen kommentálta azt, hogy Brüsszel olajkoordinációs ülést hívott össze. Remek, de mondjuk cselekedhetnének is, például az EU szabályoknak megfelelően. Elvárjuk az Európai Bizottságtól, Európai Bizottságként és ne Ukrajna bizottságként viselkedjenek. Szólítsák fel az ukránokat, hogy tartsák be az EU-Ukrajna társulási megállapodást, amely előírja, hogy Ukrajna nem veszélyeztetheti egyetlen EU tagország energiabiztonságát sem, hangsúlyozta. Vegyék komolyan az orosz kőolaj importjára vonatkozó EU szabályokat, s jelezzék a horvátoknak, hogy a barátság vezeték kiesésének idejére nem tagadhatják meg az orosz olaj tengeri szállítását Magyarországtól és Szlovákiától, tette hozzá. Elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Ukrajna nem indítja újra a barátság kőolaj vezetéket, hangsúlyozta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Kiemelte, február 6-a óta nem lenne akadálya az újraindításnak. Az ukrán fél erre mindig egy-két napot kért, de a lépés mindeddig nem történt meg. Teljesen nyilvánvaló, hogy az ukrán politikai vezetés tudatos és szándékos döntést hozott arról, hogy kárt okoz Magyarországnak és Szlovákiának, fogalmazott a miniszter. Átlépte a 25 ezret a pénzintézetek által már folyósított fix 3%-os kamatozású kölcsönök száma, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely ismertette, minden második hiteligénylés mögött fiatal házasok állnak. Ez azt jelenti, hogy a program 5 hónap alatt 37 ezer fiatalnak segítette az első otthon megszerzését, mutatott rá. A rendszerváltás óta nem volt hasonló népszerű hitelprogram, ezért ennek a programnak a sikere és fenntartása továbbra is fontos és indokolt, tette hozzá. Ingyenes tüzelőanyagot kap 2715 település, írta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára a közösségi oldalán. Dukai Miklós azt írta, újra itt a havazás és a hideg, és továbbra is zajlik az ingyenes tüzelőanyag eljuttatása a rászorulók részére az önkormányzatokon keresztül. A kormány felhívására országszerte 2715 település jelezte igényét összesen 180.517 köbméter tüzelőanyagra. Az érintett települések ellátása az állami erdőgazdaságok bevonásával biztosított. A tűzifa kiosztását az önkormányzatok végzik, számolt be róla. Végül az időjárásról. Jobbára borult idő várható. Este szakadozhat északnyugaton, északon a felhőzet. Szinte országszerte várható csapadék. A halmazállapot váltás határa egyre inkább délkelet felé tolódik, így egyre nagyobb területen havazhat, de a viharsarokban még este is eső eshet. Késő délután este a Tisza mentén, Tiszántúlon átmenetileg ónos eső is előfordulhat. Eközben délutántól északnyugat-észak felül szűnni kezd a csapadék. Az északi-északkeleti szél nagy területen erős, főként a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten viharos lesz. Így hófúvásra, nyugaton magas hófúvásra is számítani kell. A hőmérséklet napközben -2 és +7 fok között alakul. Északnyugaton és északkeleten lesz hidegebb. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatjuk a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Bakancsot fel elnevezésű kampányát, és foglalkozunk még a máji Természetvédelmi Egyesület kitüntetésével is. Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Bakancsot fel címmel, amelyben minden pénteken egy tanösvényt mutatnak be. A Bükkben összesen 52 tanösvény található, így az év minden hetére jut egy új, felfedeznivaló útvonal. A különböző nehézségű útvonalak vadregényes erdőkön haladnak át, és tiszta időben különleges panorámát nyújtanak a Bükk szépségeire. A részletekről Bíró Tibor, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetője adott tájékoztatást. Műsorunkban most őt hallják. További kellemes rádiózást kívánunk!
Viccesen mondhatnám azt is, hogy megvártuk, amíg 52 tanösvényünk lesz, és akkor minden hétre jut egy. Nem pont így történt, de valójában azt gondoljuk, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak alapfeladata az is, hogy edukáljon. Nagyon fontos, hogy a lakosság ne csak azt lássa, hogy korlátozunk, tiltunk valamit, hanem azt is, hogy miért kell ezt megtenni. A tanösvényeink azok valójában tematikus túra útvonalak, ahol egyrészt az adott túrához kapcsolódóan információt adunk. Nagyon fontos az, hogy ismerjék a környezetüket a lakosság, és az, hogy hol élünk mi az a fontos természeti érték, amit körülöttünk van. Miskolc egyébként is meghirdette a Bükkvárosa programot, és mi nagyon szívesen csatlakozunk ahhoz, hiszen a Bükki Nemzeti Park igazgatóság a vagyonkezelője a Bükki Nemzeti Parknak is. Úgyhogy mi szeretnénk megismertetni a lakossággal a Bükki Nemzeti Parkot, illetve hát azért egy kicsit nagyobb kitekintése, hiszen a tanösvényeink, az 52 tanösvény az igazgatóság teljes területén találhatók, ami azért Borsod megye, Heves megye és Nógrád megyére is kiterjed a működési területünk. De ezek a tematikus tanösvények azt a célt szolgálják, egyrészt, hogy ki tudjon kapcsolódni a városlakó, vagy aki ide érkezik hozzánk turista, ökoturista mondhatnánk így is. Másrészt pedig én vallom és szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy a lakosság védje a természetét, a környezetét, ahhoz szeretnie kell. És akkor tudja megszeretni, hogyha meg is ismeri. És nekünk itt van ebben feladatunk, hogy bemutassuk, megismertessük és megszerettessük velük a természetet, illetve a minket körülvevő értékeket. Tehát itt nem csak arról beszélünk, hogy természeti élőlények, életközösségek, például felszínalaktani formák. Nagyon fontos, hogy itt Miskolcon is a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság nyitott egy új látogatóközpontot 2023 évvégén, ami szintén ezt a cél szolgálja, hogy mutassuk meg azokat az értékeket, ami itt a miénk. Egyrészt ökoturisztikai létesítményeket hozunk létre a tanösvényeken, esőbeállót, pihenőpadokat, illetve tájékoztató táblákat helyezünk el, hát sima és interaktív táblákat is ma már, illetve most már vannak olyan tanösvények, amelyeket digitális tanösvénynek hívunk, amelyek során nem is helyezünk ki egyébként a természetbe ökoturisztikai létesítményeket, hanem applikáción keresztül tudja lejárni a lakosság, illetve a turista a tanösvény. De alapvetően klasszikusan a tanösvényeken azért a mai napig vannak információs táblák, és ezen információs táblákon közvetítünk üzeneteket is. Hát, és hogyha jól csináljuk, akkor meg el is olvassák ezeket a táblákat, illetve talán még az információ egy része is átmegy. Ez a mi felelősségünk, meg kell tudjuk szólítani a turistát azzal, és olyan információt kell feltenni, ami leköti a figyelmét. Egyrészt a célcsoport meghatározza a tanösvény hosszát, másrészt az útvonal nehézségi fokozata is. Tehát, hogyha nagyon erős a szintkülönbség egy adott tanösvényen, akkor nem lehet olyan hosszat tervezni. Tehát, és azért hát egy nap az jó, hogyha belefér. Tehát nyilván, hogyha kirándulni indul egy család, akkor az egy napos program lehet maximum. Tehát ilyen szempontból behatárolja. Egyébként mi létrehoztunk egy kritériumrendszert, amelynek során rangsoroljuk nehézségi fokozatok szerint a tanösvényeinket. Úgyhogy a mini tanösvényektől kezdve, például a Szeretapark Látogató Központban létrehoztunk egy jövősvény nevezetű mini tanösvényt, de azt elsősorban, vagy leginkább a óvodások, általános iskolások egy természet és könyv modul igénybevételekor ismerik meg, vagy ismertetjük meg velük, míg az igazi tanösvények azok kint vannak a terepen, területen, és azért azok nagyobb lélegzetvételű tanösvények. Egyébként is azt kell mondani, hogy próbáljuk az adott terület jellegzetes élővilágát, felszín alaktanát bemutatni. Tehát az a valóság, hogy egyébként is arra túráznak leggyakrabban, tehát hogy ezt kell figyeljük, és azt mutassuk meg, és ehhez kapcsolódunk rá információval, illetve ökoturisztikai létesítményekkel. És kifejezetten jól áll a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ezzel az 52 tanösvénnyel. Hát azt kell mondjam, hogy nálunk van a legtöbb, és hosszát tekintve pedig több mint 270 kilométer a Nemzeti Park Igazgatóság tanösvényeinek összes hossza, ami azért elég grandiózus szám ilyen szempontból. Minden tanösvénynek van valamilyen különleges üzenete, és olyan egyedi értéke, amelyet szeretnénk megmutatni. Akkor is szerettük volna megmutatni, amikor a tanösvényt létrehoztuk. A szemléletformálás, tehát hogy magát a természetvédelmi feladatainkat nézzük a Nemzeti Park Igazgatóságon, nyilván vannak a klasszikus természetvédelmi feladataink, de klasszikusnak számít egyébként, és jogszabály által előírt feladatunk a szemléletformálás is. Ennek része az ökoturisztika, és hát ennek meg része a tanösvényhálózatunk. Szóval mindig valami különleges értéket szeretnénk bemutatni, és ezért hívjuk fel a figyelmet most már minden héten egy ilyen tanösvényre. Egyrészt, hogy ismerjék meg, másrészt, hogy próbáljuk egy kicsit sarkalni a lakosságot arra, hogy mozogjanak, aktívan mozduljanak ki a természetbe, és hát közben pedig tanulják meg a környezetüket. Úgyhogy ez egy fontos misszió számunkra. Hát, ha a legközelebbit szeretném kiemelni, az egyben a legújabb is, a Szeleta Parktól induló Szeleta tanösvény, amely korábban, vagyis hát egy része, az a korábbi Színva tanösvénynek a része. Nagyon fontos, és nyilván a miskolciak tudják, hogy a Szeleta barlang az egy olyan jellegzetes barlang, amely nem csak a barlang létének okán különleges, hanem abból a szempontból is, hogy a régészeti kutatások során olyan pattintott kőeszközöket találtak, amely annyira egyedi volt, hogy egy egész ilyen pattintott kőeszköz kultúrát elneveztek róla, Szeleta kultúra, amely egy világhírű kultúra gyakorlatilag, és ennek a központját, vagy legalábbis innen nevezték el ezt a típusú eszközkészítést. Na most ezt felfűztük erre a tanösvényre. Tehát egyrészt itt van a Szeleta barlang, másrészt mutatunk meg, azért azt tudja mindenki, hogy Lilafüred milyen egy csoda hely. Most már a világból is kaptunk erre visszajelzéseket, és fent a gerincen a Molnár-szikla felett megy el ez a tanösvény, amelynek része a Molnár-szikla is, de nem csak hát a legendák kapcsán, amelyek hozzá kapcsolódnak, hanem amiatt is nagyon különleges, hogy nagyon egyedi sziklagyepek vannak például rajta. De ha tovább megyünk, akkor megismerkedhetünk. Több kilátópont is van egyébként a tanösvényen. Lényeges az, hogy aki végigmegy egy ilyen tanösvényen, azért jól érezze magát, és a természetet át tudja élni. Na most eljut egészen a Szeleta zsombóig, ami szintén egy ilyen különleges barlang, és az új része pedig az a Lilafüred másik oldalán, a Fehérkőlápai oldalán jön vissza ennek a tanösvénynek. Gyakorlatilag a Mária sétányon feljutunk egészen a Fehérkőlápára, és hát azon az oldalon a gerincen szintén nagyon különleges értékeket tudunk bemutatni. Például olyan matuzsálem fákat, amelynek egy része már gyakorlatilag konkrétan holtfa, amelynek meg nagyon fontos szerepe van az erdei ökoszisztémában, hiszen ahol ott hagyják a holtfát például, és erre is felhívjuk a figyelmet, az erdőben ott sokkal nagyobb a biodiverzitás. Vagy kultúrtörténeti értéket a Szeleta kultúrán túlmenően ez az ösvény megmutatja például a mészégetése múltját. Mészégető gödröket találunk a tanösvény mentén, amely szintén a gyakorlatilag a kultúrtörténeti emlékeinkhez kapcsolódik. Úgyhogy ez egy 21 kilométeres egésznapos túra, de hát van egy jó hírem, hiszen leheteltik az autót a Szeletapart látogatóközpontnál, és hogyha úgy érzik, hogy elég volt, akkor miután lejöttek a Szelet a barlangtól, akkor be lehet fejezni is egy másik alkalommal a másik felét, vagy fordítva, vagy akár fentről is lehet kezdeni. Tehát ez egy több irányból induló, és a két részét különbe lehet járni olyan típusú tanösvény. De számtalan ilyen tanösvényünk van egyébként a térségben, mehetnénk fel Bükszentkeresztig, úgyhogy én nagyon örülnék, ha minél többen ennek a beszélgetésnek a hatására is indulnának túrázni, és ismernék meg azokat a természeti értékeket, amelyeket még mi szeretnénk megmutatni. De hagyj mondjam el azt is, hogy nagyon fontos tudni, hogy vállalkozások azok örökbe is fogadhatják ezeket a tanösvényeinket, gyakorlatilag CSR és ESG tevékenységeinkhez kapcsolódva, egy ilyen örökbefogadott tanösvény kapcsán közös aktivitásokat is tudunk csinálni, és több ilyen örökbefogadás történt. És amíg ezt a sorozatot nem indítottuk el, addig is hát nyilván vannak visszajelzőseink, és próbáljuk mérni, de most látjuk, hogy mennyire populárisak is ezek, és hogy mennyire figyelik is az ezzel kapcsolatos megjelenő információkat, közösségi megnyilvánulásokat. Ez most látszik, tehát nagyon sok visszajelzést is kapunk erre vonatkozóan. Nagyon fontos, hogy tájékozódjanak a tanösvényről. Minden tanösvényünk részletesen le van írva a honlapunkon, és ráadásul még a maga a nyomvonal is fent van koordinátákban. Érdemes ezt áttanulmányozni, egyrészt pontosan azért, hogy ha egy család elindul, például a gyerekek azok, vagy a család minden tagja képes-e végigmenni, és ezt az adott nehézségi fokozatnak megfelelően végigmenni rajta. Másrészt mennyi időt fog ez igénybe venni, tehát hogy azt is be kell nyilván tervezni, az időjáráshoz megfelelően öltözködjünk, rétegesen öltözködjünk, legyen nálunk megfelelő mennyiségű enni és innivaló, aztán pedig amíg nagyon fontos, hogy érezzék jól magukat a tanösvényen és a természetben. Meglepetést is tartogatunk még, amelyet most nem árulnék el, de minél többen fogják követni az oldalunkat, és figyelik meg azokat a posztokat, amelyek konkrétan a tanösvény, illetve a sorozatunkhoz kapcsolódik, ott meg fognak jelenni olyan információk, amely alapján akár meglepetés ajándékokhoz is juthatnak majd.
Újabb rangos elismerést kapott a Máji Természetvédelmi Egyesület. A Híródíj közönség díját vehette át Lehocki Krisztián, az egyesület vezetője. A Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetség által alapított díj azt üzeni, a jó ügy és a minőség kéz a kézben jár. A híró a helyi értékek és a remek ötletek találkozását jelenti, ahol a társadalmi haszon és a piaci kiválóság együtt jelenik meg. Az idén először kiosztott elismeréseket 10 kategóriában adták át. Miskolc 2 díjazottal is érintett volt. A legsikeresebb kollaboráció díját a Szimbiózis Alapítvány és a Lillafüredi Palotaszálló kapta. A közönség szavazatai alapján pedig a MÁI Természetvédelmi Egyesület bizonyult a legjobbnak. Most Lehocki Krisztiánt hallják.
Ezt a Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége hirdette meg, ugye 9+1 kategória volt, ha jól emlékszem. 9 kategóriában a zsűri tagjai döntöttek, a 10. kategória volt a közönség szavazás, ez lényegében arról szólt, hogy egy internetes felületen, egy közösségi média felületen lehetett leadni a szavazatokat, lájkokat, ebből mi kaptuk a legtöbbet, ha jól emlékszem, 15.600 körüli szavazatot kaptunk, és így a közönségdíjat azt mi nyertük meg. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatott minket ebben, illetve szavazatával, vagy akár egy telefonnal is támogatta a munkánkat. A második helyezett 5.600 körüli szavazatot kapott, mi lényegében 10.000-rel több szavazatot kaptunk. Hát ugye nekünk azért elég nagy a követő táborunk, az állatvédelemnek egy nagyon pici szegletében dolgozunk, de úgy látszik, hogy az embereknek tetszik az, amit csinálunk, ahogy csináljuk, és ez inspirálta őket abban, hogy szavazzanak ránk. Természetesen nagyon örülünk neki, hisz ugye ez egy országosan meghirdetett szavazás volt, illetve ugye azt is elmondhatom, hogy 15.600 ember mögé állt. A többi kategóriában ugye a zsűri döntött, tehát ott rajtuk múlott, és mi nem is számítottunk arra, hogy más kategóriában fogunk nyerni, hiszen voltak olyan alapítványok, egyesületek, akik teljesen más csinálnak, ugye sérült gyerekekkel foglalkoznak, halmozottan sérült gyerekekkel foglalkoznak, igazából mi nem is akartunk velük versenyezni, hisz van azért egy fontossági sorrend, de végül is a közönségszavazást megnyertük, nagyon nagy megtisztelés, és nagyon szépen köszönjük. Próbálunk mindig ilyen vegyes csalamádé módjára megnyilvánulni a közösségi médiában, tehát van, amikor ugye híradást adunk, hogy beérkezett egy madárka, ez történt vele, az történt vele, vagy kisemlős is akár, majd amikor telnek múlnak a napok, akkor a javulást, illetve az elengedést is fel szoktuk tenni. Itt szoktunk feltenni oktató jellegű posztokat is, amik általános dolgok, tehát például, hogy belefagyott-e a hattyú a vízbe, vagy gólyák téli etetése, vagy téli madáretetés, tehát ami általánosságban mindenki tud hasznosítani, akár a kis kertjében is, mondjuk egy téli madáretetőnél. Most a hó, illetve a fagy az eléggé bekavart, nagyon sok olyan madár érkezett az elmúlt hetekben, akik amúgy meg nem szoktak, vagy nem ilyen sűrűn szoktak, értem ez alatt mondjuk a szürkegémet, a nagy kócsagot, kicsinálta őket a hó, igazából ugye most lehetne mondani azt, hogy fel kéne készülni rá, tehát hogy egy madárnak tudnia kéne, hogy mit kell csinálni, de ugye az nem biztos, hogy mondjuk az a madár életében látott havat. Tehát ugye vannak tavalyi kelésű fiatal madarak, akik eddig szépen eléltek a természetben, látták, hogy hol vannak azok a vizes élőhelyek, ahol ő tud pecázni, kis halakat fogni, bármit fogni. Ugye leesett a hó, 30-40 centi hó leesett, befagyott minden, és akkor mondjuk egy tavalyi kelésű nagy kócsag az életében most lát először havat, befagyott minden, lehet, hogy még látja is a halat úszkálni a víz alatt, csak éppen nem tudja kiszedni, míg mondjuk már egy több évet megélt nagy kócsag, akkor azt tudja, hogy például ilyenkor akkor egy patakpartra vagy egy gyorsfolyású folyóhoz kell lemenni, mert azért az nehezebben fagy be. Általában gázolások szoktak lenni, egerészeivek érkeznek, ugye a múlt héten rengeteg nagy kócsag érkezett, sajnos nagy részük elpusztult, tehát menthetetlen volt. Hattyúk miatt szoktak hívni, hogy befagytak a tavakba, ugye ez nagyon sokszor félre érthető, vagy félre gondolják az emberek azt, hogy befagyott, hisz az, hogy egy madár ül a jégen, az nem azt jelenti, hogy befagyott, azért oda kőkemény ideg kell, hogy körbefagyjon egy hattyú, és utána ne tudjon szabadulni. Szerencsére 90%-ban csak pihentek a jégen, illetve szoktak olyan hívások is érkezni, hogy szántóföldön látnak ilyen növények között hattyúkat, és hogy, mert ugye az emberben az van, hogy hattyú, tó, víz, ugye ők kimennek legelni, ezt konkrétan legelnek az állatok, repceföldekre szoktak kimenni, eszik a földet, eszik a gyökereket, eszik a repcehajtásokat, csak ugye általánosságban azért az emberek fejében az van, hogy a hattyút az vízen szoktuk látni, ilyen időben azért ők kimennek a szántókra és ott táplálkoznak. Tegnap hoztunk el egy héját, illetve érkezett hozzánk egy héja, az a Teleki Nemzeti Parttól vettük át. Azt hiszem Putnokon vagy elgázolták, vagy inkább neki csapódott valaminek. Ugye a héja azért az egy elég bevállalós madár, ő madárral táplálkozik, és néha a saját életét is, vagy egészségét is kockáztatja, hogy ezt az egy akármit megfogja. Neki is van egy válsérülése, illetve nagyon erős vérzése volt, amikor átvettük, most már ez szerencsére csillapodott, ki tudtuk tenni egy korterembe. Baglyok érkeztek, ugye egerészőjvek szoktak érkezni, volt egy rendőrség által mentett egerészőjv, a mezőcsáti rendőrös mentett egy egerészőjvet, ő azért egy pár napot, 10-15 napot eltöltött nálunk, és pont amikor mentünk elengedni, akkor futottunk össze az emődi rendőrösnek a munkatársával, éppen járőrözött, gyorsan elkaptuk, és mondtuk neki, hogy kollégák mentették mezőcsáton, úgyhogy akkor most az emődiek pedig engedjék szabadon, erről csináltunk egy kis videót, ugye, ha már rendőr fogta meg a madrat, akkor rendőr engedje szabadon, egerészőjvek szoktak érkezni, gázolással, áramütéssel, karvajok szoktak érkezni, kisebb-nagyobb sérülésekkel, énekes madarak, verebek, cinegék szoktak érkezni, itt is vagy ablaknak csapódás, vagy gázolás, vagy az éhhalál miatt kerülnek be, úgyhogy a tél nálunk az nem olyan vidám, mint a nyár, ugye nyáron azért nagyon sok cuki állat érkezik hozzánk, kis mókusok, kis madarak, akiket lényegében csak táplálni kell, a tél az nálunk szomorúbb, mert ilyenkor 99%-ban, vagy akár 100%-ban sérültek érkeznek. Ugye mi ezt önkéntesen csináljuk, és én senkitől nem várom el azt, hogy munkáját, családját dobja félre, és jöjjön itt bármit is csinálni. Van, amikor van segítség, van, amikor egyedül vagyok, van, amikor a család segít, van, amikor egyesületi tagok segítenek, de hát eddig ugye 10 év alatt megoldottuk, most is megoldjuk ezt a problémát. Ugye, amíg mi nem voltunk, addig is volt madármentésre lehetőség, csak ugye az ember az mindig interneten keresgél, tehát amíg mondjuk nem volt a Mályi Természetvédelmi Egyesület, addig is a Miskolci Állatkert, Bükki, Aggteleki Nemzeti Park, illetve a Nemzeti Parkok segítkeztek a mentésben, de szemmel látható, illetve érezhető az, hogy amióta az Egyesület van, azóta mind a beérkezett madarak száma évről évre nő, illetve sokkal nagyobb az érdeklődés. Ugye ez nagyon egyszerűen működik, lehet, hogy valaki sétált az utcán, látott egy kis bajba jutott madarat, beírta, hogy madármentés, ugye így a Nemzeti Parkot nem biztos, hogy ki fogja dobni, és nem tudott neki segíteni, sorsára hagyta. Vagy lehet, hogy még körbe telefonált, és akkor volt segítsége. Amióta vannak természetvédelmi mentőhelyek, van közösségi média, ugye nagyon gyorsan, intenzíven tud terjedni a hír, akár úgy is, hogy valaki feltesz egy posztot, hogy ő talált egy XY állatot XY helyen, és 10 perc múlva vagy 5 perc múlva küldenek neki 6 telefonszámot, amit lehet hívni. Ami még érezhető, hogy ha már edukáció, ugye az eltelt évek során mindig megpróbálunk olyan információkat közölni, hogy mi az, amikor egy madár mentésre szorul, és mi az, amikor egy teljesen természetes dolog történik a természetben. Példának tudom hozni mondjuk a rigófiókákat tavasszal, nyáron, amikor rigókirepülés van. Ugye egy halandónak az, hogy csetlő, botló, félcsupasz kis rigók ugrálnak össze-vissza a kertbe, papa, mama hangosan rikácsol, aki nem ért a madarakhoz, az fogja mondani, hogy úristen, valami baj történt, kiestek a kis rigók, gyorsan összeszedem őket, beszállítom a mentőállomásra, vagy hívom a madármentőket. Ilyenkor ők nem szorulnak mentésre, hiszen egy természetes folyamat zajlik, de ahogy teltek, múltak az évek, és az edukációnak köszönhetően már nagyon sokan tudják, vagy akár egy megerősítő telefonnal felhívnak, hogy hú, Krisztián, amit a múltkor feltettek az interneten, most az zajlik, akkor mi nem kell semmit se csinálni, tessék békén hagyni, és már hallom a telefon végén, hogy örül a hölgy, hisz megjelent a rigópapa és rigómama is eteti a fiókáit. Félve, de mondhatom, hogy azért az emberiség egy kicsit talán el távolodott a természettől, de azért a természet utat tör magának, hisz most már nagyvárosokban is találkozhatunk olyan fajokkal, akár itt Miskolcon is például a Szimva híd alatt nagy kócsagok vadásznak. Picit, hogyha jobban odafigyelünk rájuk, illetve megpróbálunk utána olvasni, vagy akár utána kérdezni tőlünk is, hogy éppen mi zajlik a természetben, vagy hogy működik a természet, akkor kevesebb lesz az olyan hívás, illetve a beavatkozás, ami teljesen szükségtelen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért, amelyben bemutattuk a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Bakancsot Fel elnevezésű kampányát, és foglalkoztunk még a Máji Természetvédelmi Egyesület kitüntetésével is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől, és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Korompai Tamást, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetmegőrzési osztályának zoológiai referensét, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Nemrégiben, egészen konkrétan, pontosan február 10-én a természetmegőrzési műhely keretében Színes szárnyakon címmel adtál elő a lepkék különleges világáról. Sokakat érdekel a téma, vagy érdekelt a téma, mert rengetegen jöttek el, hogy olyan kérdésre kapjanak választ, ami gondolom régóta foglalkoztat mindenkit, hogy például hány lepkefajt ismerünk világszerte, és mennyit hazánkban.
Ugye világszerte nagyon sok lepkefaj él, kb. 200 ezer lepkefajt ismer a tudomány a mai napig. Ugye ez a szám, ez biztos, hogy sokkal több, mert a világnak vannak olyan részei még, amelyek felkutatatlanok, és ott, főleg a trópusi területeken, sok leíratlan faj van még.
És mennyit ismerünk hazánkban?
Hazánkban 3500 lepkefaj fordul elő.
kereken.
Plusz-minusz mondjuk 100 faj. Ugye ezt nehéz pontosan megmondani, mert vannak olyan fajok, amelyeket már régóta nem láttak hazánkban, és most sem tudjuk, hogy ez most tényleg a hazai fauna tagja-e. Illetve sorra jelennek meg új fajok Magyarország területén.
Invazív fajok?
Ezek főleg a klímaváltozás miatt jelennek meg elsősorban. Itt van most előttem egy könyv, ami Magyarország nagy lepkeiről szól, ezt 2024-ben adták ki, és amikor kijött a nyomdából a könyv, már akkor kettő új faj jelent meg Magyarországon, tehát ez a könyv már nem is a teljes képet mutatja, hanem azóta is már van két új fajunk.
Változik a lepkék világa is. Következő kérdés, ez szintén abból a plakátból idézem, vagy arról a plakátról idézem, ami invitálta az érdeklődőket. Hogyan telnek a lepkék mindennapjai?
Hát ugye a lepkék között vannak nappali és éjszakai lepkék. A kettőjüknek a mindennapjai egészen máshogy telnek. Ugye a nappali lepkék, ők nappal aktívak, a napsütést szeretik, és napsütötte élőhelyeken lehet velük találkozni, leginkább a réteken, erdőszegélyeken. Míg az éjszakai lepkék ugye éjszaka aktívak, és ők erdőkben is ugyanúgy előfordulnak, mint napsütötte területeken. És ugye kevesen tudják, hogy sokkal-sokkal több éjszakai lepke van, mint nappali. Ugye mondtuk, hogy 3500 lepkefaj fordul elő hazánkban, és ebből a 3500-ból mindössze 170 a nappali lepkefajok száma, a többi az mind éjszakai lepke.
És mit csinálnak a hideg téli hónapokban? Egyébként rövid életűek a lepkék, ugye?
Általában igen. Fajok nagy részére az jellemző, hogy 1-2 hétig élnek az imágók, tehát a kifejlett lepkék. Persze van olyan faj is, aminek az imágója 10 hónapig is él. Ilyen például a citromlepke, amit sokan ismerhetünk, ugye koratavasszal szép citromsárga lepkét lehet látni a erdő széleken, erdei utak mentén. Na ő 10 hónapig él imágó alakban, viszont ennek a 10 hónapnak a nagy részét inaktívan tölti, mert a forró, meleg nyári időszakot is elhúzódva, olyan hűvös helyre elhúzódva pihenéssel tölti, és a hideg téli hónapokat is pihenéssel tölti, akkor pedig ilyen viszonylag védettebb helyre húzódik el telelni. Kérdezted, hogy mit csinálnak a lepkék télen?
Télen.
Általában az jellemző a lepkékre, hogy vagy pete, vagy hernyó, vagy báb alakban töltik a telet, és a lepkéknek csak egy kevés része az, ami imágó alakban telel át. A citromlepke például egy ilyen, amit az előbb említettünk, és azok a lepkék, amelyek imágó alakban telelnek át, ők általában ilyen barlangokban, faodvakban, esetleg pincékben, vagy épületekbe húzódva töltik a telet.
Egy évben csak egy fészket rak, úgymond a lepke?
Ez is fajonként változik. Úgy hívjuk, hogy hány generációja van egy fajnak egy évben. Vannak fajok, amelyeknek évente egy generációja van, de vannak önök is, amelyeknek 3-4 vagy akár 5 generációja is fejlődhet. És ilyen esetben, hogyha egy fajnak egy évben sok generációja van, akkor ugye nagyon gyorsan történik az egyetfejlődés. Azon fajok esetében, ahol évente csak egy nemzedék van, ott valamelyik fejlődési stádium, vagy a pete, vagy a báb, az nagyon hosszú ideig szokott lenni.
Most már én is ki fogok találni egy kérdést, de ezt még fölteszem a papírról. Milyen szerepet töltenek be az életünkben?
A legfontosabb szerep, amire ugye kevesen gondolunk, a beporzás. Mert a lepkék azok viráglátogató rovarok, és annak során, hogy a virágokat látogatják, ugye azért viráglátogatók, mert pödörnyelvük van, és nektárral táplálkoznak általában a lepkék.
Van, amelyik nem is tud enni, ugye?
Így van, igen, vannak olyan fajok is, de általában virágok nektárjával táplálkoznak. És miközben a virágok nektárját szívogatják a pödörnyelvükkel, közben elvégzik a beporzást is, tehát a lepkének a testére ráragad a virágpor, pollen, azt átviszi egy másik virágra, és megtörténik a megporzás. És ezzel nagyon jelentős úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatást nyújtanak számunkra, mert a rovar megporzású gyümölcseink, növényeink megporzásában a lepkék nagy szerepet vállalnak. A méhek, a darazsok, meg a kétszárnyúak mellett. És a beporzással kapcsolatban még különösen fontos szerepet töltenek be a lepkék a beporzásban, hiszen vannak olyan növényeink, amelyek éjszaka nyílnak, és ugye a méhek nappali aktivitásúak, hiszen az éjszakai lepkék ezeket az éjszaka virágzó növényeket is beporozzák.
És igaza volt Süzsűnek, amikor azt énekelte, hogy ha a rózsabimbó lenne, rászállnának a lepkék? Mennek a rózsára?
A rózsát kevésbé szeretik a lepkék, mert a rózsának ugye nincs különösebb nektár termelése, ha jól tudom, úgyhogy én a virágos kertünkben a rózsán nem sok lepkét szoktam látni.
nyári orgonát annál inkább szeretik. Mi is próbáltuk egy kicsit a kertünket lepkebaráttá tenni. Van egy ilyen mozgalom, ugye, hogy lepkebarát kert. Hogy lehet egy kert lepkebarát?
Úgy lehet egy kert lepkebarát, hogyha mind a lepkéknek és a hernyóiknak is élőhelyet nyújt az a kert. Persze az is jó, hogyha csak a lepkékkel foglalkozunk, és virágos növényeket ültetünk a kertben, amelyek nektártermelők, és a lepkék ezért előszeretettel látogatják őket, ilyen például a nyári orgona. De ha azt szeretnénk, hogy a lepkéknek ténylegesen élőhelyet nyújtson a kertünk is, ahhoz arra is figyelnünk kell, hogy a hernyóknak is legyen élettere a kertben. Ezt úgy tudjuk elérni, hogyha a lepkék hernyóinak a tápnövényét megtűrjük a kertünkben. Mondjuk például a nappali pávaszem, ugye szép színes lepke, amit szeretünk a kertünkben látni. Na, a nappali pávaszem hernyójának a tápnövénye a csalán, amit ugye a kertből általában kiszoktunk gyomlálni, de hogyha a kert egy fél első zugában meghagyjuk a növényzetet szabadon nőni, a természetet hagyni egy kicsit, akkor a csalán, hogyha megjelenik ott a kertben, és ott hagyjuk a kertbe a csalánt, akkor bizony már saját nappali pávaszemeink is lehetnek, mert ott a kertben fognak kifejlődni a kis hernyók, abból pedig a lepkék.
Olyan lehet talán, mint a vakond. Ugye a természetvédők azt mondják rá, hogy milyen hasznos állat. A kiskert tulajdonos nem osztja ezt a nézetet. Hát a lepkék hernyója, ha elkezdi rágni a karalábét, a káposztát, akkor az nem szívesen látott vendég.
Ez így van, de mondjuk a nappali pávaszemnek a hernyója nem fogja a karalábét megenni, mert ő
de van még 3499 faj.
Így van, igen. És persze vannak olyan lepkék, amelyek a termesztett növényeinket rágják, a hernyóik, ilyen például a répalepke, káposztalepke, de gyakran a növények nem azt a részét fogyasszák a hernyók, amit mi eszünk. Például nagyon sok lepkének a hernyója él gyümölcsfákon, de nem a gyümölcsöt fogja leenni, hanem a levelét eszi a fának, és nem is olyan nagyon sok levelet fogyaszt el a fáról, hogy ez a fának probléma legyen, hanem csak valamennyi levelet megeszik, de azzal még nem okoz különösebb kárt.
Valójában én lepkepárti vagyok, de azért egy-két invázión túl vagyunk már, ami a lepkéket illeti. A gyapjas lepke volt egy időben, ami nagyon nagy károkat okozott magának a természetnek is, mondhatjuk. Tehát ha leültünk valahová, hallottuk, hogy rágnak. Millió számra voltak körülöttünk, vagy az aknázomból, ami a vadgesztenyéket támadja. Most itt felhajtom a hangsúlyt, mert most nem szeretném azt mondani, hogy mit tehetünk ellenük, de mit tehetünk?
Ugye említetted a gyapjas lepkét, hogy időnközönként tényleg el tud szaporodni ez a faj, és erdőkben károkat is tud okozni azzal, hogy ugye a tavaszi időszakban a fáknak a lombjának a nagy részét lerágja. Ezzel abban az évben növekedés kiesést fog okozni a fának ez a nagy hernyórágás, de maga a fa életét ez még nem veszélyezteti. Hogyha egy vagy egy-két egymás követő évben történik ilyen tömegszaporodás és ilyen tarrágás. És hogy mit tehetünk ez ellen? Hát ugye azt kell tudni, hogy majdnem minden lepkefajnak megvan a saját tápnövénye. A gyapjas lepke az egy viszonylag polifág hernyújú lepke, ami azt jelenti, hogy sokféle növénynek a levelét képes elfogyasztani. De azért nem minden fafajnak a levelét egyformán szereti. Ugye a kedvencei a tölgyek. És hogyha olyan erdők vannak, amelyekben csak tölgyfa van, akkor bizony ott nagyon nagy kárt is tud okozni ez a lepke, hogyha ott elszaporodik. Mert az erdő minden fája táplálékul tud szolgálni a lepkének vagy a hernyóknak. De hogyha olyan erdeink vannak, amelyek változatos fafaj összetételűek, tehát van bennük kőris, hárs, juhar, amelyeket nem annyira szeret a gyapjas lepke, akkor az lesz a helyzet, hogy persze a tölgyeket le fogja rágni a gyapjas lepke, de a többi fafajt sokkal kevésbé, így az erdő nem fogja annyira megsínyleni a gyapjas lepke tömegszaporodását, nem fogja annyira megszenvedni. És hozzáteszünk, hogy ugye, hogy hozzáteszem, hogy a gyapjas lepkének is nagyon sok természetes ellensége van. Hogyha egy erdőben elszaporodik a gyapjas lepke, akkor, hogyha ott vannak az ő természetes ellenségei, akkor viszonylag rövid időn belül a gyapjas lepke elszaporodását követni fogja az ő ragadozóinak is az egyetszám növekedése, és így ez a gradáció, ez magától összeomlik, mert a természet ezt megoldja, mert a ragadozók elszaporodnak, és akkor nem lesz annyi gyapjas lepke. De tudni kell, hogy ezek a ragadozók, amelyek a gyapjas lepke hernyóival táplálkoznak, ezek A madarakon kívül különböző ragadozó ízeltlábúak, főleg futóbogarak, futrinkák. És a futóbogaraknak szüksége van arra, hogy az erdőben legyen vastag, korhadó, fekvő fatörzs, ahol ők nappalra el tudnak bújni. És ebből is látszik, hogy minél természetesebb egy erdő, annál többféle élőlény tud benne előfordulni, és egy ilyen, mondjuk egy gyapjaslepke tömegszaporodásra, annál gyorsabban tud reagálni az erdő immunrendszere, tehát ezek a ragadozó fajok, ezek meg tudják fékezni a gyapjaslepke elszaporodását, hogyha megvannak azok az erdőben, azok az erdőszerkezeti elemek, amelyek ezen ragadozó fajoknak is fontosak, például a holtfa.
Ha már így mondtad, hogy ragadozóik vannak a lepkéknek, amelyek fogyasztják őket. Fontos táplálékforrás a lepke? Kérdezem azért, mert szinte csak egy nagy szárny az egész.
Nem is annyi a lepke a fontos táplálékforrás, hanem a hernyók. Főleg a madarak számára nagyon fontosak a lepkehernyók. Nagyon sok kis énekes madár táplálja a fiókáikat lepkehernyókkal. De egyébként a lepkék is fontos táplálékforrás, csak ugye a lepke szóra általában a nappali lepkékre asszociálunk mindig. De az éjszakai lepkék...
Azok a molyok?
Nem. A moly szó az egy kicsit más téma, de ezt is majd esetleg szívesen elmondom. Az éjszakai lepkék viszont egyik legfontosabb táplálékforrásai a denevéreknek. És éjszaka nagyon sok éjszakai lepke röpköd. Ugye beszéltük, hogy a hazai 3500 lepkefajból 3300 az éjszakai, tehát nagyon sok éjszakai lepkét fogyasztanak a denevérek.
Akkor beszéljünk a molyokról, hogy milyen táplálékforrást jelenthetnek akár, de mik a molyok?
A lepkék világát különféle módon csoportosíthatjuk, és van egy csoportosítása, a moly lepke és nagy lepke. Ez nem egy rendszertani, nem egy szigorú rendszertani kategória, hanem ez csak segít eligazodni a lepkéknek a nagyon díszes és színes világában. A moly lepkék azok általában kicsike, 1 cm-nél kisebb szárnyfesztávolságú fajok tartoznak ide. A nagy lepkékhez pedig azok a közismertebb lepkefajok, amelyeket mi is ismerünk, a nappali pávaszem, a citromlepke, meg az éjszakai lepkék közül a bagoly lepkék, az araszó lepkék és a szövő lepkék. És ugye felmerül a kérdés, hogy mennyi moly lepke él Magyarországon, vagy mi a megoszlás a moly lepkék és a kislepkék között. Ugye a hazai 3500 lepkefajnak a nagyobbik része az moly lepke, kb. 2200 moly lepke él Magyarországon, és kb. 1300 nagy lepke él Magyarországon. És amikor a moly szót meghalljuk, akkor általában azokra molyokra gondolunk, amelyek a lakásunkban van, és megeszik, vagy belemásznak a raktározott élelmiszerbe. Úgy korábban ugye megrágták a gyapjúból készült igen, ruhánkat.
Meg a sejmet.
Igen, most már azért kevésbé jelző, mert a ruháink nagy része már műanyagból van. No, de a helyzet az, hogy ebből a hazai 2200 moly lepkéből csak egy ilyen 10-20 faj, amelyik kárt okoz az embernek, és mondjuk a ember környezetében él. A nagyon nagy részük kint él a természetben, a erdőkben, réteken, és az ökoszisztémának ugyanolyan részei, mint minden más élőlény, és semmiféle problémát meg kárt nem okoznak az ökológiai rendszerekben. Van persze egy-két olyan moly lepkefa is, amivel mi is találkozunk a kártételével, nem a házban, hanem mondjuk a kertben. Ott van például a vadgesztenye aknázó moly, ami a vadgesztenyéinket le tudja rágni. De van vele kapcsolatban egy védekezési módszer is. Igaz, hogy kémiai, tehát vegyszeres védekezés, de olyan szempontból jó, hogy főleg el az aknázó molyra hat, mert úgy működik ez a védekezési mód, hogy a fának a szállítószövet rendszerébe juttatják be ezt a rovar ölőszert, és gyakorlatilag csak azokat a rovarokra fejti ki hatását ez a szer, ami rágja a vadgesztenyének a levelét.
Egy valami témát még mindenképpen érintenünk kell, méghozzá azt, hogy a tegnapi napon, vagy a mai napon jött ki hivatalosan, hogy az idei évben, tehát 2026-ban az év lepkéje címet a nagy tűzlepke viselheti egy éven keresztül. Mi az, amit legalább most az ő évében illik tudni róla?
Azt érdemes tudni róla, hogy a nevét, a tűzlepke nevet onnan kapta, hogy a lepke szárnyfelszíne olyan szép piros színű, főleg a hímeké, a nőstényeknek is, de nőstényeken több a barna szín egy kicsit. És hogy ez a lepke a nedves réteghez, mocsár és láprétekhez kötődik. És ugye ez, hogy ő ilyen élőhelyeken fordul elő, ezzel fel lehet hívni a figyelmet ezen élőhelyek sérülékenységére. Ugye tudjuk, hogy a klímaváltozás miatt az asszályos időszakok gyakran egyre hosszabbak és egyre forróbbak a nyaraink. És ugye ez negatívan hat erre a lepkére is, mint persze minden fajra, ami ilyen nedves élőhelyeken fordul elő.
A lényeg az, hogy vagy a tanulsága a beszélgetésünknek, hogy szeressük a lepkéket, szerintem sokan szeretik is, nem?
Biztosan sokan szeretik őket, igen, mert szép és közkedvelt élőlénycsoport. tényleg fontos szerepet töltenek be az életünkben, mert a megporzással, a beporzással nagyon jelentős hasznot hajtanak számunkra. De ugye nem ez a fő kérdés, hogy melyik faj hasznos, meg káros az élővilágban, hiszen minden faj ugye a teremtett világ része, és hát ezekre úgy kell tekintenünk, a lepkékre is, meg minden más fajra is. Nem az a kérdés, hogy a különböző fajok hasznosak-e számunkra, vagy nem. És ezzel kapcsolatban van egy nagyon fontos tanítás a Bibliában, a Noé bárkája, ahova elvileg minden egyes fajból Noénak vinni kellett be a bárkába két egyedet, hogy ezek a fajok túléljék az özönvizet. És ez egy olyan tanítás, ami a mai világban is nagyon helytálló. A mi felelősségünk, hogy minden fajnak legyen élőhelye, hagyjunk nekik életteret, és az utókor számára megőrizzük őket.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, beszélgető társam, Korompai Tamás, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság zoológiai referense volt. Most fellémelvett Ilyen kutya nincs is című könyvének 27. része következik. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Sok baglyom közül a kis erdei füles bagoly volt az első. Számos másik követte, de valamennyiük közül az a két jókora csíkos uhu volt a legemlékezetesebb, amelyik egy évvel később csatlakozott családunkhoz. Iskolám természetrajz tanára szenvedélyesen fényképezte a vadon élő állatokat, és leghőbb becsvágyai közé tartozott, hogy egész képsorozatot készítsen az Amerikában honos csíkos uhukról. Engem is beszervezett, hogy segítsek neki bagoly fészkeket keresni. Az ő megbízásából tavasszal ez volt a legfontosabb feladatom. A nyomozást Bruce Billings barátom társaságában kezdtem el, aki sem korban, sem hajlamban nem különbözött tőlem. Bruce meg én minden hétvégén megpakoltuk a hátizsákunkat, és a nyárfaligeteket jártuk bagoly keresőben. Esténként amolyan kis indián kunyhót eszkábáltunk össze magunknak faágakból. Aztán tábor tüzet gyújtottunk, szalonnát, tojást sütöttünk, teát főztünk. A sötétség leszállta után elhevertünk a frissen sarjadó fűben, és a préri dalát hallgattuk. A messziségben préri farkas énekelt, majd a többiek válasza visszhangzott, s végül eltávolodott, elhalt, ki tudja hol. A mocsaras felől a békák brekegése hallatszott, az éjjeli szellő az éjszaka vonuló kis pólingok éles trillázását hozta felénk. Néha homokszínű darvak messzezengő hangja pezsdített fel bennünket, amelyek oly magasan húztak, hogy a hold tányérján szinte csak szúnyognak látszottak. De voltaképpen nem ezekre a hangokra hegyeztük a fülünket. Az uhuk nyers, uhú-húját lestük figyelmesen, és ha végre megszólalt valamelyikük, kis botokkal jelöltük a földön a hang irányát. Pirkadat első halvány derengésére ébredtünk, harmadtól nyírkosan, a reggeli főzéshez rakott tüzecske melegére sóvárogva. Aztán az irányjelző botocskák tájékoztatása alapján felkerekedtünk, és korcsival, mint előőrsel az élen, átkutattunk minden számba jöhető nyárfaligetet. A cserkészés mindig hosszú ideig tartott, de soha nem volt unalmas. Minden nyárfásnak megvoltak a maga lakói, s még ha nem is azokat találtuk, akiket kerestünk, önmagukban is igézőknek bizonyultak. A sari erdők szélén erdei hörcsögök kuncogtak felénk minden félelem nélkül, mert úgy látszik, határozottan kedvelik az embereket, és nem menekülnek előlük, mint sáfrány színű testvéreik a nyílt síkságokon. A ligetek belsejében csak nem mindig lehetünk, legalább egy terebélyes fészket valamelyik nyárfa magasában. Többnyire varjak tanyáztak bennük, és a tulajdonos károgó szitkai mérföldeken elkísértek bennünket. Máskor szarkapár hatalmas, befedett fészkére bukkantunk, vagy egy régi varjú fészekben olykor kis erdei füles bagoly húzta meg magát, amelynek félénk macska pofácskája idegesen kukucskált kiránk, amint elhaladtunk alatta. Megesett, hogy a fészek lakója kis amerikai tarka vércse volt, a sólyon félig legtakarosabbika, vagy éppen vörös farkú héjapár. A nyárfások között a sarjadó kurta fű közül mezei pacsirták, barázda billegetők rebbentek fel nekünk észrevehetetlen fészkükből, amelyet csak Korcsi szimatoló orra fedezett fel. Korcsi soha nem dúlta fel a madárfészkeket. Csak megkereste őket a mi kedvünkért, aztán békésen ácsorgott mellettünk, mi alatt mi megszemléltük, megtapogattuk a fészkeket, és alkalomattán elcsentünk belőlük egy-két tojást. De az izgalom akkor fogott el minket csak igazán, amikor valamelyik megtermett nyárfa tövéből megpillantottuk oda fenn a magasban a keszekusza tágas alkotmányt, amely nyilvánvalóan a hatalmas, csíkos uhu lakhelye volt. És ha lehet, még ennél is mámorítóbb izgalommal járt felmászni a fára, persze óvatosan elfordított arccal a szemünk sarkából a felettünk terpeszkedő roppant madarat lesve. Mindössze egyszer fordult elő, hogy egy védekező uhu rám csapott, de akkor is elhibázott, alig hanem mert elszámította magát. Hanem a csaknem két méteres szárnyfesztávú madár szélviharszerű lezúdulása alig egy tenyérnyire a fejemtől olyan megrázóan izgalmas élményt jelentett egy kisfiú számára, mint egy felnőtt férfinak a támadásra lendülő oroszlán. Valahányszor fészekre bukkantunk és lakottságáról is megbizonyosodtunk, rögtön hírt adtunk róla tanárbarátunknak, és a következő napokban segítettünk megépíteni lesállását. Ezt a faágakból, sátorponyvából eszkábált tákolmányt a fészekhez legközelebb álló fák egyikének koronájában szereltük fel, szögekkel, kötelekkel. Az uhuk általában egy csöppet sem örvendeztek az új szomszédságnak, sőt, egy alkalommal az egyik bagoly meg is ostromolta az alig, hogy elkészült figyelőhelyet, és 3 centis karmaival foszlányokra szaggatta az erős ponyvát. Kis idő elteltével azonban a lesállás szépen beleolvadt a tájba, szinte hozzátartozott, és a madarak oda sem hederítettek rá, vagy a benne tartózkodókra. Sok-sok nyármeleg órát töltöttem el ilyen lesállásokban, hogy rejtekükből megfigyelhessem a baglyok életét. A magammal hurcolt fényképezőgépet alig-alig használtam, annyira lenyűgöztek a madarak. Eleinte úgy láttam, nem egyebek, mint oktalan, kegyetlen vadállatok, a hazahordott zsákmánytól véres, sárga szemű ádáz ragadozók. Lassacskán azonban megváltozott a véleményem. Észrevettem, hogy egyszerűen élő lények, melyeknek vágyai, félelmei és tám még örömei sem túlságosan különböznek az enyémtől. Apránként egyre jobban beléjük szerelmesedtem. El annyira, hogy amikor távozni készültünk, a tavasszal lencse végre kapott 3 fészek közül az utolsó mellől is, úgy döntöttem, még koránt sem ért meg bennem a hajlandóság, hogy csak amúgy ukmuk-fuk megszakítsam az ismertséget ezekkel az érdekes szárnyasokkal, ezért az egyik fiókát hazavittem a kenyérzsákomban. A kicsi, pihés uhu még nem tudott repülni, és a tollazata sem fejlődött ki teljesen. Mindazonáltal valódi egyéniségnek bizonyult, és elhatároztuk, hogy Christopher Robin bölcs, bár öntelt öreg barátja után, huhunak nevezzük el. Valamivel később a nyár folyamán még egy uhu fiókát szereztem. Egy olajos hordó börtönének fogja volt, ahová egy kölyök banda zárta be, azzal az eltökélt szándékkal, hogy ízenként pusztítsák el. Sírnivalóan mocskos, megtépett és elgyötört volt a szerencsétlen, amikor megláttam. Gyorsan megváltam egy vadászkéstől, egyik legbecsesebb tulajdonomtól, és már is egy újabb bagoly gazdája lettem. Pityogósnak kereszteltük el, ugyanis soha nem tudta kiheverni az olajos hordóban átélteket, és akár egy sirató asszony örökösen a maga panasz dalát fújta egész ismerettségünk során. Huhu meg pityogós természete annyira más volt, amennyire két jellem csak különbözhet egymástól. Huhu rendkívül magabiztos, uralkodói egyéniség volt, aki tisztában van saját értékeivel. Pityogós félénken magába zárkózott, és meggyőződéssel hitte, hogy a sors neki csak ellensége lehet. Eltérő volt a külsejük is, mert Huhu a csíkos, uhuk magas, északi alfajához tartozott, kifejlett korában csak imit-amot árnyalta néhány feketés folt, majdnem hófehér tollazatát. Pityogos viszont szürkés-barna, feketés-barna színű volt, és a tollazata is mindig loncsosnak, vedletnek látszott. Mindketten a legtüneményesebb állatok közé tartoztak, amelyekhez valaha is közön volt. El sem tudom mondani, mennyi örömöt, gyönyörűséget szereztek nekem, és micsoda pokollá tették Korcsi életét.
Ferdi Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 27. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Esztelanna volt. Rajtuk kívül búcsúzom még a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. A műsor szerkesztőjét Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!